Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A lelket csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, sikol, s az emlékezést keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Reményik Sándor Eregyha Tudsz című versének részletével köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban majd a honvédségi híreken kívül folytatom azt a beszélgetésemet, amelyet hallhattak már 2-3 adással ezelőtt dr. Hankovszky Bélával, vezető tábori lelkésszel. Beszélgetésünkben arról lesz szó, hogy mit tegyen az a hívő ember, aki elvált.
Arról van szó, hogy kezdettől fogva a személyisége rejtett módon, de alkalmatlaná tette őt a házasságra, és az adott fél, aki ezt nem bírja viselni, kezdeményezi, akkor az egyház bírói úton, peres úton kimondja az érvénytelenséget.
De folytatjuk majd Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Mindig felvetődik bennem. Vajon meddig kell még egyeseknek kint lenni a pokolban, hogy megtanulják azt a pofon egyszerű gondolatot, hogy rajtuk kívül a többiek is emberek?
Tartalmas perceket. Honvédségi hírek következnek röviden.
10. jubileumi évadát nyitotta meg a Pákozdi Katonai Emlékpark március 9-én. Benkő Tibor honvédelmi miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta, a Pákozdi Katonai Emlékhely méltó módon emlékezik meg az elmúlt évszázadok történelmi viharairól, és akik kilátogatnak ide, azért teszik, hogy megismerjék a múltat és általa a jelent. Hozzátette, Magyarország és a magyar emberek biztonsága 3 alappilléren, a Magyar Honvédség képességein, a szövetségesi kötelezettségeken nyugvó együttműködéseken, valamint a hazafias elszántsággal bíró polgárok akaraterején és elszántságán nyugszik. Ehhez viszont erős nemzeti haderőre van szükség.
Magyarországnak szüksége van olyan erős, korszerű, modern, ütőképes honvédseregre, amelyet a NATO alkalmazni tud. A világ, a szövetséges országok békéjének és biztonságának érdekében. Éppen ezért folytatjuk most Magyarországon honvédelmi és haderőfejlesztési programot, hogy ezen célkitűzésünknek eleget tudjunk tenni.
A Honvéd Kórház fennállásának 120. évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlést tartottak március 6-án a fővárosban. A rendezvényen Kádár Pál, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára mondott beszédet.
Természetesen nem csak a katonai szerepvállalás ügye szolgáltat példákat a kiemelkedő eredményekre. A civil betegellátás terén is van okunk büszkének lenni erre az intézményre és az önök munkájára. Önök nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy a kórháznak több mint 1200 fekvőbeteg ágyán jobb egészségi állapotot érhessenek el betegeink, illetve a járóbeteg ellátásban évente közel 1 millió ember ellátása történik meg, és azt gondolom, ez önmagáért beszél. Országosan egyedülállóként a kardiológiai ellátás teljes spektrumát biztosítja az intézmény. Egyességben működik a szív-, ér- és mellkas sebészet. Országos szinten a legnagyobbak közé tartozik a baleseti sebészeti osztály, amelyhez kapcsolódóan az intézményen belül mozgásszervi rehabilitációs osztály is működik. Nagy elismertséggel bír az égés és helyreállító plasztikai sebészet területe is. Országosan is egyedülálló alváslaborral rendelkezik az intézmény, és egyes itt működő központok egyben országos központoknak is számítanak.
Kunszabó István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség egészségügyi központ parancsnoka ünnepi beszédében elmondta, az intézmény egy fővárosi katonakórházból mára az ország egyik vezető egészségügyi centrumává nőtte ki magát. Az intézmény az egész esztendőn át tartó programsorozattal ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. Ezek között lesznek konferenciák, tudományos napok és szakmai rendezvények. Hagyományőrző huszárok fogadták Benkő Tibor honvédelmi minisztert Szekszárdon. A tárca vezetője a Honvéd Kadét programban résztvevő fiataloknak, illetve helyi középiskolásoknak tartott előadást a honvédelmi és haderőfejlesztési programról, illetve a tárca terveiről, valamint a honvédség jövőképéről. A miniszter kiemelte, minden állampolgár köteles tenni a hazavédelme érdekében. Hallhattuk azt is, hogy a közelmúlt eseményei, illetve a biztonsági környezet megváltozása miatt is fontos az erős, modern és önálló magyar haderő.
Nem a NATO-nak kell megvédeni Magyarországot. Magyarországot, a magyar embereket, a magyar érdekeket és értékeket, szeretteinket, azt magyaroknak és a magyar honvédségnek kell megvédeni.
Az előadáson résztvevők átfogó képet kaptak továbbá az önkéntes tartalékos rendszerről, a honvédelmi nevelésről, a haditechnikai fejlesztésekről. A honvédelmi miniszter leszögezte azt is, fontos, hogy a katona a társadalom és a haderő erkölcsileg és anyagilag megbecsült és elismert tagja legyen. Az előadást követően Benkő Tibor megtekintette a Babits Mihály Művelődési Központ aulájában berendezett huszárkiállítást. Programjának zárásaként a tárca vezetője kötetlen formában válaszolt a Honvéd Kadét programban résztvevő diákok kérdéseire, és a két osztályelsőnek emléklapot és emléktárgyat adott át.
Az összeállítást a Zrínyi Katonai Filmstúdió videófelvételeinek felhasználásával állítottam össze. Bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon találnak híreket a Magyar Honvédséggel kapcsolatban. Talán éppen 3 adással ezelőtt kezdtem a beszélgetést dr. Hankovszky Bélával, vezető katolikus tábori lelkésszel. Beszélgetésünk apropója pedig az, hogy mit tegyen, mit tehet az az ember, az a hívő ember, aki elvált. Ennek második részét hallják ma.
Az egyházon belül is vannak rétegek, vagy mondjuk így, hogy kisebbségek. Ilyen kisebbség az elvált újraházasodottaknak a közössége, akik az egyház számára egy fontos célközönség, hogyan lehet Isten irgalmát feléjük is közvetíteni, illetve hogyan lehet őket a szentségi életben megtartani, illetve oda visszavezetni. Hiszen az egyháznak alapvető küldetése, hogy azt az életet, amit Krisztustól a szentségek által kaptunk, azt közvetítsük. Ugye ennek a hagyományos hozzáállása az, hogy ki vannak zárva, tehát aki elvált, újra házasodott, az ki van zárva a feloldozásból és az eukarisztiából. Azonban az utóbbi időben többször is reflektorfénybe került a Szentatyának több megnyilatkozása, ahol arról beszélt, hogy ezeket a házasságokat rendezni lehet, és az egyház kezdettől fogva ismerte azt a tényt, hogy csak azért, mert valami látszódik, az nem biztos, hogy van. Azaz, hogy azért, mert valaki kötött egy egyházi házasságot, az nem biztos, hogy létező házasság, nem biztos, hogy ez egy érvényes házasság. Úgyhogy azt le kell szögezni, hogy a katolikus egyházban válás nincsen. Azt mondja a Szentírás, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza, és ez olyan isteni parancs, ami fölött nincsen hatalma a pápának sem. Tehát amikor azt kérdezik meg, hogy a pápa miért nem engedélyezi a válást, az körülbelül olyan kérdés, mintha azt kérdeznék, hogy a pápa miért nem engedélyezi, hogy a körnek legyen sarka. Tehát lehetetlen, nem tud a pápa sem tenni. Ennek a súlyát az is mutatja, hogy annak idején 8. Henrik, amikor azt akarta, hogy azért, mert ő a király, elbocsáthassa az asszonyt, akkor Róma bevállalta az egész anglikán egyház szakadást, ami nagyon súlyos veszteség volt, spirituálisan is, meg mindenféle tekintetben. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó példázza azt, hogy az egyház mindig is annak a pártján volt, hogy a házasság az szent és érthetetlen, sem külső, sem belső fórumon egy érvényesen megkötött, emberi módon elhált házasságot senki nem bonthat föl. Jelen pillanatban úgy látom, hogy egyedül a katolikus egyház az, amelyik az embernek azt a méltóságát, hogy a kimondott szóval teremtünk, tehát a kimondott szóval létrehozunk valamit úgy, mint Isten azt mondta, hogy legyen és lett, hogy két emberünk azt mondja egymásnak, hogy akarom, akkor létrejön valami olyan új élet, mint egy magzat, amit nem lehet azt mondani, hogy akkor vissza mi atyánk, nem ezt a lovat akartam.
Azért mégiscsak történik olyan, hogy egyházi házasságot érvénytelenítenek. Önmagában lehet, hogy ennek az érvénytelenítés nem még csak a fölvetés, se kellene, hogy megfogalmazódjon.
Hát igen, mostrában így földult a bulvár sajtót, hogy a Lolo Brigida nyilatkozta, hogy végre újra szabad állapotú, mert az ő házasságát is érvénytelenítették. Ugye az érvénytelenítés azt jelenti, hogy a házasságot azt tud kötni, aki házasságot akar kötni, illetve alkalmas a házasságra. Tehát ez ugyanolyan, mint egy gyerekvállalás. Csak azért, mert akar valaki gyereket, nem biztos, hogy alkalmas rá. És csak azért, mert van gyereke, nem biztos, hogy ő gyereket akart. Ugye a házasság érvénytelenítés annak a kimondása, hogy vagy egyik, vagy másik fél nem volt alkalmas valami miatt a házasságkötésre. Itt az egyház alapvetően támaszkodik a humántudományokra, ugye a zsinat óta a humántudományok illetékességét az egyház elfogadta, ami azt jelenti, hogy például a pszichológia ki tudja azt mondani, vagy meg tudja állapítani, hogy valakinek olyan személyiség zavara van, vagy a személyiségének olyan defektje van, ami miatt egy adott kapcsolatra nem alkalmas.
Igen, de például a katolikus egyház esetében, hol most már megelőzi a házasságot egy jegyes oktatás, hát ott már elválhat, nem?
Nem. A jegyes oktatásra, azt szoktam mondani, aki jegyes oktatásra jön, az házasodni akar is, nem jegyes oktatást akar. Ennek következtében rengeteg rejtett dolog van. Tehát én már a szemináriumban voltam, amikor az egyházi törvénykönyvnek a kiegészítése kijött, amely például a házasságról alkalmatlanságnak tekint bármilyen függőséget. És teljesen lényegtelen, hogy ez a függőség mikor derül ki. Legyen az drog, alkohol, játék, vásárlás, munka, bármi. Nem lehet azt mondani, hogy most azért iszom, kedves, mert meghalt az anyukám. Azt mondja a pszichológia, a humántudomány, hogy a mindenféle függés a személyiségnek a kezdettől fogva fönnálló defektje, ami valamikor aktivizálódik. Mivel ez kezdettől megvan, nem egy gerenda okozta az agysérülést, nem arról van szó, hogy fejbe lőtték és megváltozott a személyisége, hanem egyszerűen arról van szó, hogy kezdettől fogva a személyisége rejtett módon, de alkalmatlaná tette őt a házasságra, és az adott fél, aki ezt nem bírja viselni, kezdeményezi, akkor az egyház bírói úton, peres úton kimondja az érvénytelenséget. Ugye ez a peres út, ez nem olyan, mint a civil bíróság, nincs elfogultságról szó, hanem egyszerűen Isten színe előtt valaki őszintén vall arról, hogy ő vagy a másik fél akár gyereket nem akart, akár függő helyzetben van, akár hűséget nem volt képes megtartani rendszeresen. Még ilyen esetekben, amikor külön költözik a másik, akkor lehet kezdeményezni az érvénytelenségnek a kimondását. Ez nyilván tragédia, tehát azt szeretném mondani, ez nem egy külön út, ez nem egy egér út a fölbonthatatlanságból, hanem ez annak a fölismerése, hogy az Isten irgalma, az működik. Tehát amikor meghal egy kapcsolat, és ezt a keleti egyház így fogalmazza, hogy meghal egy kapcsolat. Nem azt mondja, hogy elváltunk, vagy nem tudom, hogy meghal. Azután hullák maradnak. Az a kérdés, hogy Isten tud-e a halálból életet adni, vagy nem tud. És ugye nekem az egyik kedvenc részem a Ezekiel prófétánál, a csontmezőről szóló látomás, amikor azt mondja az Isten a prófétának, hogy jövendője ezekről a csontokról, ott vannak a fehér csontok a mezőn. Hogy életre kellnek ezek valamikor. És nyilván, hogy nem kellnek életre, de Isten életre tudja őket támasztani. Egy meghalt házasságot, egy házasságban meghalt személyeket újra tudja támasztani ezáltal az irgalom által, hogy az egyház fölismeri azt, hogy csak azért, mert valaki úgy látszott, hogy házasságot kötött, mert volt virtus, mert volt pap, meg volt orgona, ettől még az nem biztos, hogy létezik a házasság. Kedvenc példám az az álterhesség, amikor egy nő nagyon akar gyereket, és minden külső jegy azt is mutatja, hogy ő gyereket vár, csak éppen gyerek nincs. Ott volt a pap, ott volt az orgona, ott volt minden, csak éppen nem jött létre házasság, mert valamelyik fél erre a kapcsolatra nem volt alkalmas.
Bőzsöny Ferenccel folytatjuk Nádosi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Elmentem a Balcsevics kastélyba, ott székel a hadosztályparancsnokság, de nem szeretek hiányra menni. Csak néhány kedves jó barát enyhíti ezt az érzést, mindig felvetődik bennem. Vajon meddig kell még egyeseknek kint lenni a pokolban, hogy megtanulják azt a pofon egyszerű gondolatot, hogy rajtuk kívül a többiek is emberek? Amikor a kellemkedő pofa viziteken túl voltam, és az ebéden is, bájmosolyan ültem a sok szellemtelen, világmegváltó, gondolatszatócs között. Belém ütött a mennykő. Megkértek futárnak a hatos parancsnokságra. Szerencsére egész úton jutottam el oda. Megtaláltam a parancsnokságot. Nem volt nehéz, hiszen az előzetes leírás és a befutó kábelek hamar oda juttattak. Micsoda más világ ez? Csak ilyen helyre ne kellene jönnöm sohasem. Az első három öreg degenerált alezredesnél még elfogadta méregésedő. De a negyediknél már előre találgattam, hogy milyen hülye alakkal fogok találkozni. Ha eltalálom, már előre mosolygok magamban, ha pedig nem, addig beszélgetek vele, amíg kiderül, hogy ügyesen leplezi szűk fejűségét. De ez nem sok idő kellett, mert a negyedik, ötödik mondatban mindig minden kiderült. Mint oázis a sivatagban, olyannak találtam ezt a nagyszerű embert, Porkoláb vezérkari századost. Mondtam neki is mindjárt a feltételezett diszkréció tudatában, és abban, hogy intelligens ember lévén helyesli a véleményemet. Hát ennyi remegő térdi törzs tisztet, és ennyi önző fiatal tisztet még nem láttam egy halomban. Sajnos igazat adott nekem. Közben a folyosón beszélgettünk, illetve hangosan nevettünk Lacival. Ő talán még jobban élvezte ezt a tömény agyalágyultságot. Az egyik lüke a lezredes lefogott bennünket, és minden kétezés nélkül magyarázni kezdte, hogy milyen bevetésben voltak. Persze önök lelkész urak nem is tudják elképzelni azt a veszélyt, amilyet átéltünk, hiszen önök csak biztonságban legeltetik báránykáikat. Erre összenéztünk Lacival. A szemünk azonos gondolatot váltott. Hát ennek a fickónak le kell hűteni az álbátorságát, mivel Laci volt a nagyobb pofájú, ő kezdte. Szabad kérdeznem, alezredes úr, meddig jutottak el? Még Bialán is túljutottunk, majdnem Blendovig mentünk. Hát erre hangosan elkezdtünk nevetni. Mi van ezen nevetni való, lelkész urak? Erre én következtem. Alezredes úr, ez bevetés. Hiszen naponta egyedül megjárom ezt a vidéket a legkisebb alakulatokhoz is. Ha ez bevetésnek nevezik, akkor mi az, ahol mi járunk és jártunk az elmúlt fél évben? Volt az alezredes úr például az első vonalban a géppuskásoknál, vagy hozott vállán sebesültet a vonalból? Nem hagyta tovább folytatnom. Lángveres lett és dühösen válaszolt. Ez függelemsértés, így beszélni egy törzstiszttel. Ennek következménye lesz. Na de mi sem hagytuk magunkat. Egymás szavába vágva válaszoltunk. Ezt már ismerjük, hogy függelemsértés. Bizonyítékot és cáfolatot kérünk a lezredes úr. Hát erre dühösen ott hagyott minket. Laci csak ennyit mondott. Na, ez sem találkozott még két ilyen nagypofájú pappal.
Köszönöm a figyelmüket. Elköszönök önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Egy hét múlva jelentkezünk majd újabb interjúkkal, riportokkal, összeállítással. Akkor is tartsanak velünk. Reményik Sándor egy versének részletével kezdtük adásunkat. Reményik Sándorral búcsúzom a Ne ítélj című versének egy részletével. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek versben s mindennapi beszédben, csak a szükségeset beszéljem, de akkor szomban súly legyen s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyen más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen, mindenre ámen és igen.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazinműsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.